Job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt a Van Dodo Podcast. Itt van velem Mr. White és Mr. Orange. White-ot azért se hagyhattuk ki, mert két Los Angeles-i csapatról lesz szó, tehát LA, LA. Szevasz, Lala,
először. Yes, yes, hello.
És hogy Narinak is valamit odaszúrjak így rögtön, egy kedveskedést, van egy jó hírem. Kitalálod-e, hogy mi ez?
Nem tudom. Könnyű dolgod van. Jött egy Patreon 51 perce.
Langyos. Ehhez kapcsolódik.
Nem tudom. Én a sírógörcs és a két dobütés között, ami a White-tól jön, nem tudom. Most így azt sem tudom, hogy hol vagyok.
Na hát az a jó hírem, hogy aki esetleg hallgatónk és újévi fogadalomként azt fogadta meg, hogy egy jó ügy mellé, mögé, elé, alá áll, az
elé.
Tudja támogatni a Van Dodo podcastet a Patreon oldalunkon, a patreon.com/vanendodo elérésen, illetve feliratkozhat a Spotify csatornánkra.
Ez át kellene írnunk, javaslom, mert ez a Van Dodo, ez annyira sok karakter, hogy mi lenne mondjuk, hogyha patreon.com/ nem tudom, anális szex, vagy péniszgyűrű. Ez sokkal könnyen megérni.
Vagy
értem, hogy nálad a jó ügyek azok itt kezdődnek, de most maradjunk a podcastnél szerintem.
Oké, kezdjünk a Lakers-szel.
Jó, most ez mi, nagyon mi volt a nekem ide, várjál, mi volt a nekem ide szúrás, mert most nem derült ki semmi.
Ne foglalkozz vele.
Hát, hogy a jó hírt szántam neked, pozitív szúrás lett volna.
Az nagyon jó, oké. Akkor köszi, csokkolom, én is köszöntöm, hello, mehetünk.
Na Lakers. Hát, hogyha Los Angelesről van szó, akkor nem kezdhetünk más csapattal, mint a Los Angeles Lakersről, akik azért konstans szolgáltatják itt a témákat. A 18 győzelem 19 vereséges szezonjukkal, amivel tizedikek nyugaton, úgyhogy az éjjel hajnalban a városi riválist 100-103-ra legalább megverték. White, erről igen. Kezdjük a pozitív, vagy a negatív részével? Vagy pozitív. Nálad egyáltalán mi? Vannak pozitív dolgok?
Kérdezem, kezdjük a pozitívról. Mi ebbe a pozitív ebbe az idényben a Lakersnél?
Hát ehhez ilyen nagyon holisztikus képet kell festenem, és nagyon ilyen, hát hogy is
akkor mondjam. A felkészülés az igénybe vetted Hollingernek az anyagait, ugye?
Mindenféleképpen igen.
Ha már holisztikus kell.
Így van. Szóval, hogy én úgy vagyok vele, hogy nézegettem ezt a nyugati tabellát meg, hogy kik vannak az élmezőnyben, és úgy azt gondolom, hogy ha a Lakers elvergődik a rájátszásba, akkor ugyanaz megvan bennük simán, mint tavaly, hogy első kört azt túlélhetik, másodikat is attól függ, ki jön szembe, mert ki az, aki tölte félsz így? Tehát a Minnesota-tól, a Thunder-től, vagy esetleg...
Hát
vagy
a Denver-től, ugye jelenleg jelen pozícióban.
A Denver-től félsz, de egyébként mástól nem. Ha Clippers-szel találkozol össze az első körbe, akkor az összes hazai meccs a tiéd, de majd erről fogunk még beszélni. Tehát én ezért vagyok egy picit optimista, de aztán vannak nekem is sajnos borús gondolataim, de akkor legyél te a magyar hangom, White, légy szíves.
A borús gondolataidnak?
Így van. Mert a te hangod mélyebb.
Igen, ez így van. Szóval, hát a Lakers esetében az, hogy még mindig play-in helyen vannak, az nem őket dicséri, hanem a konkurenciát mondjuk szidja inkább, tehát hogy a Golden State képtelen egy győzelmi szériát, ami egynél hosszabb összehozni. Utána a Utah, aki nem akar nyerni, de nyer néha, ezek következnek, illetve a Memphis, aki nyerni akar, de olyan messze van még, hogy arról még felesleges beszélni ezt az előző adásban. Kicsit kibeséztük, úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogy bejutnak a playoffba, és megvan a szerződés és némi bocs, draft capital is. Playoffba.
Nem off.
My bad, oké. Okay.
Legalább valaki igen. Figyel is az adásban.
Nem baj, te már azt mondod, hogy ott a play-int is nyerik, nem baj. Lehet
hát figyelj, igazából a play-inből ők mindig tovább mennek.
Igen, soha ne fogadjál James Ellen, de az előző kérdése visszaköt, én ezért mindenkit fosnék a Lakers-ébe, de mindegy, majd White elmondja, hogy miért.
Jó, szóval most ne a helyzetüket elemezzük, hanem hogy milyen totálisan diszfunkcionális ez a csapat. Hát a gyakorlatilag nincs tripla dobójuk. Ezt elmondhatjuk, hogy talán
James. Tudom.
Meg D'Angelo Russell.
Nem, tudod ki még? Torian Prince. Okay. Ők ketten dobnak 40% körül.
Mármint James és Torian Prince?
Így van.
Oké. Okay.
5,6 rádobott kísérlettel, tehát ők igazából a stabil tripla dobóik, a többiek, hát még Russell egy picit van lemaradva, de a többiek azok ilyen 36 alatt.
Nem is értem, ugye nyáron megénekeltük, hogy milyen fasz a csapat lesz ez, de hál' Istennek rám cáfoltak, és tulajdonképpen nem is tudom, hogy hogy gondolták azt, hogy a mai liga... Igen. Végre nem a Decision adásban vagyunk, ahol objektíven igyekeztem lenni, hanem úgy igazán lehetek önmagam. Szóval, hogy gondolták azt, hogy totálisan non-shooterekkel rakják tele a csapatot, és egyszer megégett ezzel LeBron, amikor talán 11-ek lettek a nyugaton, amikor oda igazolt a Lakershez is, ilyen Javali McGee, Michael Beasley, meg Rajon Rondo, meg ezeket igazolták le. Ilyen teljesen vakon lévő embereket, és most is így néz ki, hogy papíron tök oké védekezés, jó, ha nagyon-nagyon-nagyon bele akarom képzelni, akkor Kemred is elvileg be tudja dobni a triplát, gyakorlatban nem igazán, Vanderbilt nem tudja bedobni a triplát, Anthony Davis nem tripla dobó, Christian Wood nem tripla dobó.
Na itt álljunk meg egy másodpercre egyébként, mert ezen annyit szoktam gondolkodni, hogy Anthony Davis miért nem tripla dobó. Szerintem még te is emlékszel a Pelicansben, amikor a Bubble-re is nyilván, de a Pelicans, amikor ugye DeMarcus Cousins-szal játszottak 4-5-öst, akkor igen, rengeteg triplát rádobott, és nem az, hogy nem dobja be, hanem nem dobja rá. 1,1 rádobott triplája van.
Már szezon elején megmondta a Hem,
igen,
hogy 9-et hogy... kéne ráverni.
Ja, vagy valami 8-at, vagy valami ilyesmit.
Mondjuk,
és ezt fogja
lehet, hogy ezért nem értenek egyet vele.
Oké, akkor már Hemhez értünk, hogy Hem ennyire inkompetens, hogy olyan szinten össze-vissza rotálja őket, mintha nem tudom, mintha egy ilyen kísérletezés lenne, és ez le is nyilatkozta, hogy ne gondoljuk túl a dolgokat, még ez egy maraton, meg hogy messze van még a szezon vége. Ebbe igaza is van, meg jön egy trade deadline is, ahol megint valószínűleg majd megszereznek valami hasznos darabkát. Na de volt olyan meccs, ahol 5 forward, tehát egy csatár kezdett, volt olyan meccs, ahol 2 irányító, és Austin Reeves hol játszik, hol padról jön, teljes a káosz, és külföldi podcastekben is ilyen megemlítették, hogy igazából ezeknek a játékosoknak az a legjobb, ha tudják kristálytisztán, hogy mi a szerepük, hogy neki ezt, meg ezt, meg ezt kell megcsinálni ahhoz, hogy játszon ennyi meg ennyi percet. És hogy abban a szerepben ő tud készülni, tud az ellenfelekből készülni, de egyik meccsen játszik 38 percet kezdőként, a következőn 6-ot meg 11-et padról. Ez borzasztó lehet.
Hát de egyik szenárió se vált be igazán. Tehát ezért kell talán tovább kísérletezni.
Igen, ezt értem.
Hát meg Gabe Vincent szerintem a második MVP a csapatnak, mert hogy ő folyamatosan nincs. És amikor
hát igen,
van,
ő sérült, hát ő, meg még műtöri is kellett, azt hiszem, szóval ő egy hosszabb időre kidőlt, azért segített volna, hogy egy egészséges Gabe Vincent itt van, aki egyébként tud triplát dobni, hát ez valid, de hát a draft pickjük is, Jalen Hood-Schifino, azt hiszem 18-ként vitték el, ugye? És utána vitték ki Hakest, a Miami Heat, aki mennyire illene már egy ilyen LeBron csapatba.
És úgy, hogy körülbelül ugye Los Angeles környékén játszott a végig a 4-5 évet.
Igen, UCLA-be. Utána pedig Pojemski, akit látjuk, hogy a Golden State-be tök jól muzsikál. És erre fel egy
triplavető.
Igen, ő egy igazi triplavető, és egy ilyen kutyaütő Hood-Schifinót ezen a szinten kutyaütőt
hát
elhoztak.
Hát azért még korai itt még
bedöntem. De azért nem lehet játszani a Summer League-be sem. Érted?
De ő amúgy se lett volna tripladobó.
De most nézd meg a Pojemskit. Milyen tök jó lett volna egy Austin Reeves Pojemski fehér hátvéd sor. Mennyire szerethető csapat lett volna már.
És az Austin Reeves, Hakez, a fehér latin páros az nem lett volna szeretni.
De abszolút, na. Meg ugye arra felé nagyon, nagyon mexikóiak az emberek. Nem mindegy, nagyon mexikóiak. Ezt nem így akartam kifejezni, de mindegy, most már bennem van.
Hogy mederbe tartsuk az adást, szerintem Narit is azzal megpróbálnám behozni, hogy egyáltalán itt mit lehet bűvészkedni még, azért nincs sok, amivel főzhetnek.
Hát marhára nincsen sok. Az első az, hogy az idei pikik például a New Orleans-nál van.
Hashtag bértankolás.
Igen, meg még luxusadó fölött is vannak, meg olyan nagyon ilyen cserélhető fizetésük sincsen, meg még hardcap-elve is vannak, szóval igazából most nagyon sok irányból szorít a cipő. És ez a rohadt jó kérdés, hogy hol és milyen poszton és kivel lehetne erősíteni, ami tényleg erősítés, és mondjuk mélységet is adna, vagy nehogy Isten el kéne menni egy olyan irányba, hogy egy harmadik sztárt hozni már most. De akkor kérdés, hogy kiért, miért, mert ugye a nagy fizetést behozni 2 kisebb fizetésért, idén még lehet, jövőre már rohadtul nem lehet, szóval ez így nehéz ügy, és igazából nem nagyon tudok olyan jó megoldást, hogy Vincentnek meg kéne gyógyulni, ez egyetlen olyan, amilyen organikusan csak rajtuk múlik sztori. Egyébként pedig a helyükben lehet, hogy lemennék a luxus adó alá, ha már egyszer, mert 1,2 millióval vannak fölött, aztán nem tudom, még lehet gondolkozni más dolgokon.
Bocsi, a Vincentnek meg kéne gyógyulnia, ő elvileg egy karácsonyi riport alapján, amit még Shams hozott le, ő neki karácsonyhoz képest ilyen 6-8 hetes kihagyást a műtét miatt ezt diagnosztizáltak, szóval ő nem mostanában fog visszajönni.
Igen, ez nagyon későn lesz, tehát igen. Én ott tartok, körülbelül kéne engedni ezt a szezont, de nem tudom, hogy hogy tudják elengedni a szezont, mert ugye fiataljai is nagyon vannak úgy, hogy akiket még fejleszteni kéne.
Milyen olyan pikjük van, amit bedobhatnak szóval cserébe, hogy erősítenek?
Hát ugye van a 24-es, ami a New Orleans, ez megy, és a New Orleans fog dönteni arról, hogy áttolja 25-re, és onnan még van egy 27-es, ami megy Utahba, tehát gyakorlatilag most a 29-essel tudnak sáferkodni, és nyártól meg a 30-assal. Tehát, hogy kurva egy lehetőségük nincsen.
Értem, tehát egy 29-es védetlen pick az, amit bedobhatnak, ami viszont elég nagy érték. Tehát az, hogy ennek a öregedő, hát akkor is ez hány 5 év múlva lesz, Anthony Davisnek már igencsak a vége felé lesz a karrierjének, főleg a egészségi állapotát nézve. Tehát ez egy olyan pick lehet, amiért hajlandóak valószínűleg a csapatok odaadni jobb játékos. Fizetés össze tudnak pakolni Hachimurával és Russell-lel.
Igen, de ott is megvan, már elég. Igen, de ugye sokkal többet még nem tudnak behozni, mert a pron alatt meg kb. 5 millióval vannak. Tehát az nekik a hard gap, mert Gabe Vincentnek, aki ugye sérült és nem játszik, odatolták a nagyobbik emelet, ami azt jelenti, hogy az apron, a luxusadó fölötti első határ, az nekik egy hard cap, és azt nem léphetik át.
Jó,
szóval hát, ilyen Zach Levin stílusú csak akkor jön szóba, hogyha Hachimura meg Russell mellé még adnak legalább egy Reeves-t, vagy egy Gabe Vincentet, és akkor ott tartanak, hogy körülbelül forma-forma a fizu, és még akkor a mélységük az teljesen elment.
Hát mondjuk például a Siakamra gondoltam. Mit? Aki ezzel a két szerződéssel meccsel úgy morról lesz. És mondjuk elég egy-két ilyen Jackson Hayes-szerű alacsonyabb fizikbe hajítani,
igen, hogyha kell kérdés,
a matek. Nem néztem utána pontosan, de úgy nagyjából ez a kategória. A fit a kérdés? Azt mondod?
Igen. Nehéz ügy.
Szerintem abban egyetérthetünk, hogy organikus fejlődésre úgy igazán, tehát most azt, hogy most futnak esetleg, összeállnak és futnak egy 3-as-4-es győzelmi szériát, és ez azt jelenti, hogy a play-in hazai pályán játszanak, nem idegenbe kezdenek. Tehát egy play meccset kell játszani kettő helyett, nagyjából ez a realitás nekik a jó szezon zárásra, hogyha ebben a mederben folytatódik a szezonjuk. Ennél többet én nem látok bele ebbe a keretbe. Tehát szerintem mindenképp szükséges nekik fejlődés, és hogy ezt a picket hajlandóak beadni vagy nem, ez a kérdés. Láttok-e mást esetleg, hogy mi az, amiben javulhatnának még úgy, hogy ne kelljen szinte teljesen kiherélni a csapatot hosszú távon?
Nem tudom, csak én gondolom azt, hogy egyébként ez a Lakers, ez jobb playoff csapat lehet, mint a lapszakasz csapat. Ezért nem annyira
ne, ez egyértelmű.
Tehát ugye Nari mondta, hogy hát a Lakers helyében mindenkitől félne a rájátszásban. Én meg pont az ellenkezőjét gondolom.
Ez tök érdekes, én a jelenlegi formájuk alapján gondolom, de az a tökre tudok menni, amit most mondasz, mert a rájátszás az teljesen más kávéház, és sose fogadjunk James Ellen a rájátszásban. A kérdés az az, hogy Hamot mondjuk mit tudna művelni, vagy a csapat és a Ham közti kapcsolat addigra megjavul, vagy nem.
Vajon meg akarják-e buktatni Hamet?
Igen. Ham töke most tele a csapattal, azaz full Ham.
Így van.
Mert szezon után meg lehet, hogy Nottingham lesz.
Igen, nagyon jó, haladunk.
Shit!
És mivel nyugati csapat, így West Ham. De most a Premier League csapatokat körbeérve, vajon megválhatnak-e szezon közben Darwin Hamtől, hogyha ez a szenvedés folytatódik még a következő 10 meccsen még?
Ez még lehet egy előrelépési lehetőség? Elisson szezon közben?
Hát nem tudom, LeBron buktatott már edzőket egyet-kettő. Miért nem nevezik ki LeBront edzőnek? És akkor az teljesen rendben lenne szerintem most már. Legutoljára 78-79-ben volt Dave Cowens játékos edző, és ez is meg lehetne. Tessék, LeBron James játékos edző lenne, Michael Jordan se volt játékos edző. Tessék, meg Summer League-be se játszott, meg NBA kupát se nyert.
A sapka szempontból aggályosnak tartom. Jövőre ugye player option lenne. Mi van, hogyha lemondja, aláír játékosként egy 20 milliót, és edzőként kap 40-et?
Szerintem ez így működik, hogy még külön edzőként le kéne szerződnie ilyenkor? Nem az van, hogy a fizetésében benne lenne? Ez egy érdekes precedens lenne.
Igen, ez egy teljesen szűz terület nekem, így cap szempontból.
Igen, mivel hogy mikor legutoljára volt 79-ben játékos edző, akkor még szinte nem létezett a cap. Jelenlegi formájában közelében nem volt a fizetési sapkának. Úgyhogy ez így izgalmas, hogy mi lesz az edzővel. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy ilyen vérfrissítés jót tenne, valami olyan edző, akit LeBron jobban favorizál. De most megint az, hogy kirogott Hemet, aki papíron jó edző, tehát úgy került oda, hogy jó pedigréje volt, jó mentoroktól tanult, ugye Budenholzertől, és mi van, ha LeBron elmegy jövőre? És akkor most itt vagy egy halom pénzzel, amit kifizetsz annak a Hemnek, akit kirúgtál fél évre, és jött egy új edző, aki meg az Isten tudja, hogy beválik-e vagy sem. Most hozol egy Nate McMillant, vagy kit hozol?
Hát, hogy ez így, ki az, aki egyetlen előrelépés lenne? Ki az, aki LeBron felnéz? Ki az, aki mondjuk tud támadásban csodát tenni, de elsősorban ott kéne?
Hát igazából LeBron egyedül egyetlen egy edző
George
volt,
Karl.
Aki úgy igazán tudtak őt. Hát nem is azon még ki ez. George Karl. De az, őt nem is az, hogy kezelni őt, hanem hogy aki így be tudta idomítani őt, és az Eric Spoelstra volt. Ugye részletesen kitértünk a Decision-os adásba. Én meg még ugye Tyronn Lue volt, akit ő választott maga mellé, mint edző, és kb. Ez a kettő edző volt, akit így úgy nézett ki, mint aki LeBronnal jól együtt tud működni.
Tudod, hogy ki néz lassan... ki úgy, hogy jól együtt tudna működni még LeBronnal? Udoka.
Igen, úgy gondolod?
Szerintem olyan jókat szoktak beszélgetni ők a pálya mellett így, amikor éppen összetalálkoznak bitch különböző szlengek felemlegetésével.
Hát igen, lehet, hogy a nyári strandolást beszélik meg. Oké, mit szóltak ahhoz a kommenthez, hogy LeBron James azt nyilatkozta, mikor megnézte a fiának az egyik meccsét, hogy megkérdezték tőle, hogy beférne a Clevelandbe, és azt mondta, hogy simán, easy. Mit gondoltak erről?
Clevelandbe? Mert szerintem a
Lakersbe. Nem, a Clevelandbe. Lakersbe.
Oké, okay. A Clevelandet mondtál, de szerintem
Clevelandet mondtam, my bad.
Könnyebben. Aha, nem baj.
Hát a Clevelandbe nem férne bele, nem férne be, mert ott ugye Sam Merrill már fogja ezeket a pozíciókat. Így most van, a Lakersbe, hát two-way-ként akár beférhetne persze, hát most teljesen minden.
Hát én érzem úgy, hogy túl van hype-olva Bronny James.
Nem, szerintem nem lesz two-way, mert esélye nincsen, hogy csak így fű alatt bestisztanjon a ligába, őt szerintem draftolni fogják, de inkább
most nem
azért,
erre,
hogy
nem,
vagy papát elhozzák. Amúgy nem olyan jó, mint amennyire mondják.
Hát fél,
de most azt kérdezte White, hogy beférne-e a keretbe. Én erre ugye reagáltam azt, hogy szerintem egy ilyen two-way helyett, vagy two-way-ként beférne. Nyilván, hogy nem two-way-ként fogják elhozni, mert aki ledraftolja LeBron fiát, azért fogja ledraftolni, hogy LeBron is náluk játszon.
Hát, hogy minimum
nem, én meg már arra választottam, hogy túl van-e hype-olva. De egyébként mind a kettő igaz.
Hát, hogy minimum azért, mert mezeladás már az, hogy LeBron fia ott van, meg érdeklődés, média, központi figyelem. Szóval Bronny James, én azt gondolom, hogy igazából 191 centi magas, tehát nem is igazán magas. És oké, egy freak of nature fizikai talent ugrógép, de őszintén 6 pontot átlagol 17 perc alatt a USC-n. Ez nem az, hogy most akkor mindenképp megoldást jelentene, meg beférne. Ennyi erővel Valerio Bodon is játszhatna a Lakersbe idén. Annyira tök mindegy, hogy kit raksz be a pad végéről és játszon. Hát igen, ebből a szempontból igen, beférne Bronny James, de még 400 másik játékos is beférne. És szerintem, hogy a Bronny James nem LeBron fia lenne, és nem így hívnák, akkor valószínűleg arra készülne jövőre, hogy esetleg Taiwanon játszom, vagy a Körmentben, vagy a valamelyik G League bugyraiban.
Hát azért
vagy...
ez is túlzás.
Az a realitás, hogy egy olyan G League meccsen, ahol 16 anyuka van a nézőként, és lejátsza ott a szezont. Körülbelül ez
hát
a realitás.
Vagy játszana 3-4 évet a USC-n, aztán megnézni, hogy hova kifejlődni.
Vagy ez, igen, vagy ez. Meg esetleg tud még nőni egy pár centit, azért segítene rajta. De az, hogy simán beférne, nem tudom. Ez úgy gondolom, hogy ez megint egy kis hype, hogy támogassa a fiát, amit tök értek, én is ezt csinálnám.
Hát de most mit mondhatna, ha megkérdezik,
persze,
hogy nem.
Beférne, nem férne be, bazd meg, izé. Ugyan már inkább izé Jackson Hayes játszon 38 percet, mint
tehát, hogy fia. Önmagában a kérdés, tehát igen, itt ív be a fasság kategóriába esne. Igen.
Pályára lépjen, mert 27%-os tripladobó, nem tudok vele mit kezdeni, de törpe. Mi ezt mondta volna? Jogos. Igen. Jó, Lakers esetében, ugye izgalmas, amit mondtál, Orange, hogy a idei pikjük köré van építve, és amikor LeBron James elmegy, szerintem akkor megint ezek össze fognak esni, mint általában a LeBron csapatok. Úgyhogy érdekes a választási szituáció a Pelicansnél, hogy ahogy mondod, ki választanak-e idén egy biztosabbnak tűnő roleplayert ezen a drafton, mert jól tudom, Blond, hogy körülbelül ilyen tök vállalható, esetleg kezdőjátékos szintű roleplayerek vannak az idei draftpoolban. Igazán nagy sztár potenciál nincs.
Hát igen, amikor ugye ezt mondják, hogy rosszabb lesz az idei draft, akkor rosszabb, de kinek? Hát nyilván azoknak, akiknek van egy magasan várható pikjük, akiknek meg közép lottery vége, vagy első kör vége, azért ők el fognak tudni csemegézgetni, úgyhogy igen.
Sőt, én azt olvastam egyébként, hogy a második kör elején is lesznek olyan használható rotációjátékosok, akik úgy normál esetben nincsenek, szóval ilyen roleplayerekben egész mély a draft, csak a tetején nincs senki, szinte. Úgy néz ki, hogy senki, aki ilyen franchise megváltó atyaúristen potenciál, vagy még annyi se, de legalább egy ilyen igazi franchise player, vagy all-star potenciál lenne. Szóval egy kérdés, hogy ilyen drafton választ a Pelicans, persze ezt majd eldöntik, hogy amikor pontosan tudják már a Lakers helyezését, vagy hogy a 2025-ös drafton, ami a Cooper Flagg draft, ami nagyon-nagyon magas tetejű draft, ugye Cooper Flagg egy magas 2,8 méter, nagyon jó mozgású, atletikus, jól dobó játékos. Hát érte, sokan fognak
szerintem. Csodálom, hogy nem emelted ki, hogy fehér.
Miért? Számít, hogy milyen bőrszíne van?
Nem. Csak meg szoktad jegyezni, hogy valaki közép-afrikai.
Csak hogy el tudják képzelni, a hallgatók, akik esetleg nem ismernék, hogy igen, most mondod fehér bőrszínűve. És ja, még az elfelejtettem, még nagyon okos, magas kosárlabda IQ-jú játékos, de megint nem azt mondom, hogy ez összefügg. Nem azt mondom, hogy egyértelműen összefügg. Szóval ezért a játékos, hogy fognak bemenni csapatok, és hogyha mondjuk esetleg a Lakersben van katasztrófa potenciál, akkor az még egy sorsjegy a Pelicansnek, hogy ezt behúzhatják. És a másik az, hogy nekik rengeteg roleplayerük van, tehát a Dyson Danielsek, Trey Murphy, Herb Jonesok, ezekből Alvarado, ebből rengeteg van az ő csapatukban, és Jordan Hawkins, akit idén draftoltak. Kérdés, hogy kell-e még egy ilyen, vagy sorsjegyet húznak? Vagy hogyha elcserélik ezt a picket, mert esetleg erősíteni akarnak, hisz ők konkrétan a 7. helyen állnak 22-15-tel a felvétel pillanatában, és százalékra azonos mérlegük van az Sacramentóval, és egy meccsre vannak a 4. már hazai pályát jelentő Clippers-szel. Tehát teljesen jogos lenne azt gondolnunk, hogy erősíteni akarnak, és ha ők erősítenek, és ezzel a pikkel, akkor maga ez a döntési jog is megy vele. És Orange, kérdezném tőled, hogy a Pelicansnél szerinted ki az a játékos, vagy az a fizetés, nézhetjük így is, akivel bemehetnek egy erősítésre a trade deadline környékén?
Maradó kérdés, nekik a fizetési struktúrájuk jövőre az úgy néz ki, hogy Valanciunas jár le, és igazából ez ugye felvett kérdéseket, hogy hosszú távon kit milyen posztra szeretnének, hogy Zion betolják egy centerbe, vagy nem, illetve milyen magasuk marad még, hogyha Valanciunas esetleg elengedik, vagy mondjuk nagy isten aláírnak még vele. Onnantól kezdve mondanám azt, hogy jó, akkor nézzünk célpontokat, és én például Kyra Lewis-tól válnék meg, aki egy 5,7 milliós lejáró. Ugye korlátozott szabadügynök lesz. Most nyáron nem hiszem, hogy olyan nagyon magabiztosan mondhatjuk, hogy bevált volna, de fizetésként szerintem tökre bedobható. Ha úgy gondolják, hogy egy jó szerződés, jó roleplayer és Dyson Danielsben megvan az utódja, akkor akár Herb Jones is mehet, mert ő kifejezetten nagy érték, főleg ezen az évi 12-13 milliós szerződésen, bár nem gondolom, hogy őt fogják bedobni. Hogyha pedig sztárra kéne menni, és ugye pikjük is van rengeteg, akkor például egy CJ McCollum is lehet az, aki távozni kényszerül. Én nem gondolnám, hogy Ingramet el fogják cserélni, már csak akkor miatt sem, én inkább McCollumtól köszönnék el. McCollum egy 33 milliós szerződés jövőre, Ingram 36, Ingramnek van még egy éve jövőre fixen, és utána hosszabbítható, de én hosszabb távon inkább vele számolnék természetesen, mint McCollum-a. Szóval, hogyha van egy olyan sztár, teoretikusan egy ilyen Jaylen Brown type, aki relatív fiatal, relatív sokat keres már, akkor én egy McCollum Herb Jones csomagot simán összedobnék, akár egy Kyra Lewis-tel, és még akkor jöhet vissza egy olyan roleplayer, aki még játszik is.
Hú, én nem biztos, hogy szívesen cserélném Herb Jones-t. Nekem nagyon tetszik
én
az
sem.
Játéka.
Nem azt mondom, hogy ő lenne az első, csak hogyha valami értéket kell mondjuk pikken kívül még adni, mert egy ilyen Toronto jellegű valami van, hogy...
Egy rahedli pikjük van.
Nagyon sok pikjük van, tudom. De van, aki nem pikket kér. Most is nézd meg, Beret vált a szépen a mai ellenfelüket, hogy a Toronto játékost kért, és azonnal úgymond jó útra tértek. Lehet, hogy ilyen kéne a New Orleans csere partnerének is.
Blond, te néztél néhány Pelicans meccset idén. Mi a véleményed arról, hogy nekik a fejlődésükhöz kell a csere? Egész jó mérleggel állnak, és ez általában ez így történik, amikor Zion játszik, de most megint ki fog hagyni, illetve amikor Zion nem volt, akkor is azért szépen összeálltak. Én nekem az volt az érzésem, hogy te mit mondanál az ő játékokról szükséges, valamilyen poszton, vagy valamilyen játékelemben, hogy fejlődjenek? A mélységük megvan.
Igen, a Pelicans játékát nézve én nekem az az első, ami eszembe jut, hogy iszonyat tehetséges ez a keret, nagyon jó játékosok alkotják, mélyek is, de hogy mindenkiből valami úgy hiányzik, tehát mindenki egy ilyen one-way játékos, vagy nem teljesen illesztődnek jól össze ezek a kirakós darabok, és ha egy dolog van, amin én változtatnék, az a külső dobás, hogy hoznék valaki olyas valakit, aki egy igazi gunslinger, mert látjuk azt, hogy az újonc Jordan Hawkins is milyen szerepet tud akár már kapni, és mennyire számítottak rá, hogy ő igenis mennyiségben szórjon rá kintről. Én Trey Murphy-től semmilyen körülmények között nem válnék meg. Az nyilván, hogy ő 14 meccset tudott eddig játszani, az egy kicsit így negatívum erre a szezont nézve, de benne hatalmas fejlődést látok, és ő lehet az, aki triplát is dob, védekezik is. El kell lehet dönteni majd, bármennyire is fájdalmas döntés lesz, hogy Dyson Daniels vagy Herb Jones lesz náluk, akire igazán építenek, mert őket együtt elég nehéz a pályán tartani. Nagyon nem hiszik el a kinti dobásukat az ellenfelek.
Bocs, de nem is biztos, hogy folyamatosan együtt kell játszaniuk, hogyha viszont van egy 48 perces állandó lockdown defender jelenlét, azért az nem baj. Tehát relatív kevés percet kéne együtt játszaniuk, ideális esetben.
Hát persze, meg lehet ezt is nézni, de jó, ez is végül is elfogadható, de van egy olyan érzésem, hogyha ők igazán szeretnének értéket, akkor valakit be is kell dobni, és akkor igazából közülük kell eldönteni, hogy ki az, mert mondom, Trey Murphy-t azt egyáltalán nem engedném el, szerintem CJ McCollumnak már nincs akkora értéke, mint volt, Valanciunasnak szintén nincs akkora értéke, és akkor itt vagyunk, hogy akinek játékos is kell, fiatal, aki ben még lát kakaót, akkor yep. Valamelyik őjüket ez alapján akkor. De adom azt, hogy nem kell neki mindig együtt játszani, persze. Csak mondjuk, hogyha egy playoff szituációban számítasz rájuk komolyan, akkor ott viszont pályán kell lenniük. De hogy úgy nem tudom egyáltalán eldönteni azt se, hogy az első két láncem, ugye Zion és Ingram mennyire illenek egymáshoz.
Tökre adom, azt a gondolatmenetet hoztad végig, amit gyakorlatilag magamban végigjátszottam, mielőtt bemondtam volna a Herb Jones. Tehát, hogy egy adásban magam ellen és magam mellett is érvelek, ez azért így elég mókás. Amúgy meg mindennel egyetértek.
Oké, akkor, tehát magyarul összegezve, a Pelicansnek van elég eszetje, mint fiatal játékos, mint pikkek, mint nagyobb szerződések ahhoz, hogy sztárra is rámenjenek, és véleményünk szerint erre a sztárra elképzelhető, hogy szükségük lenne ahhoz, hogy egy szintet léphessenek, de én úgy gondolom, hogy nem fognak rohanni sehova, mert amúgy elég jók, elég fiatalok, most mi történik? Úgy néz ki, hogy playoff csapat lesznek. Ha most mennek a playoffba csak egy kört is, az a tapasztalat értékes lehet, és hosszú távon tudnak rá építkezni. Ez jó lehet összegzésnek? Egyetértetek vele?
Jó, abszolút, és az az érdekes még, hogy lehet, hogy a front office-ban is ugyanez a bizonytalanság uralkodik, mint most nálunk, hogy nem tudjuk igazából megmondani, hogy milyen irányba kéne elindulni, vagy kire kéne rámenniük, mert ők maguk sem tudják, mert ugyanez a na most mi lesz Zion?
Hát aki szupersztár, az nem eladó jelenleg.
Ja, igen.
Most az Atlanta bejelentett, hogy elérhetőek a játékosok, kivéve Trae Young és Jalen Johnson. Na pont a többiek nem kellenek nekik. Akkor
Igen, mert egy Desmond Murray nem a final piece egy bajnoki futáshoz.
Egy Capella sem.
Így van.
Még egy Okongwu sem. Egy Sadiq Bey sem. Ezek nem. Bogdan Bogdanovic sem. A Torontóból elérhetőek a játékosok, de most ők mit kezdenek Siakammal? Mivel vannak előrébb, ha megszerzik Siakamot? Nem tudjuk. Semmivel? Kicsivel? Nem tudom. Úgyhogy ezek még valószínűleg Washingtonból értelemszerűen elérhetőek, de egy Kuzma aztán semmit nem segít itt, és körbeértünk. Gyakorlatilag nincs más értelmezhető elérhető játékos, várni kell, hogy valaki a piacra kerüljön. Ha már a Lakers-t érintettük, hogy a Lakers esetében nagyon-nagyon nagy faktor az, hogy ők folyamatosan szeretnének kontenderek lenni. Ugye értelemszerűen egy LeBron Anthony Davis csapattal ezt kell csinálni. A másik az, hogy az egész város gyakorlatilag mögöttük áll, és a tavalyi évben hallgattam egy olyan podcast adást egy külföldi podcast csatornáról, The Mismatch, az egy kedvenc csatornám, ugye egy adásom, akik élőben csináltak adást Los Angelesben, egy színházat kibéreltek, és az egyik házigazda Los Angelesben lakik, és a másik házigazda elutazott, és egy full show-t hoztak, és megtelt a színház pillanatok alatt, és akárhányszor a Lakers szóba került, elszabadult a pokol és őrjöngtek, főleg Austin Reevesnél, és ez még az Austin Reeves volt, aki nem robbant be a playoffban, meg a playoff előtt közvetlenül, viszont a Clippers akárhányszor szóba került, nagy hangos fújolás volt. És itt ez így szöget ütött nekünk Blonddal, hogy miért lehet az, hogy a Clippers az utált csapat Los Angelesben gyakorlatilag amióta oda költöztek, vagy a környékre, tehát San Diego-ba voltak előtte. Szóval miért lehet ez blond szerinted, hogy a Clippers, persze nem segít, hogy 30 évig kutyaszar vagy, de hogy egyébként, szóval mi kellene a Clippersnek ahhoz szerintetek, hogy szeressék őket Los Angelesben is?
Hát én ezen rengeteget gondolkodtam, és még mielőtt válaszolnék, feltenném én az első kérdést, hogyha én azt kérdezem tőletek, hogy mondjatok Clippers legendákat, akkor ki jut eszedbe? Igen. Elton Brand?
Igen. A vasdab tér nélküli Bill Walton, akkor...
Corey Maggetti.
Corey Maggetti. Eric Pajatkowski.
Igen.
Bob tehát komolyra véve Bob azt mondom, nem tudtok nem, Clippers nem, legendát nézügy. Mondani, igaz? Igen. És a jelenlegi keretből sem lehet mondani olyan legendák vannak, de egyikük sem Clippers legenda.
Hát Shea lehetett volna. Az a játékos, akire építhettek volna, csak hát Paul George meg Kawhi Leonardot választották.
Igen, ez majdnem olyan jó válasz, mint aki volt. Ez ki lehetett volna.
Igen, tehát az mindenképpen segítene szerintem, hogyha lenne a csapatnak egy-két saját legendája, mert hát a Lakersnél szerintem napestig sorolhatnánk hány ilyen játékos.
Pedig Olova Kendit ledraftolták, pedig, pedig Darius Miles ledraftolták, Odomot ledraftolták, egyikből se lett.
Egyikből se lett. Szerintem az irány az jó egyébként, hogy rengeteg Los Angeles-i van ott már a keretben, ugye Westbrooktól elkezdve, hát az összes sztárjuk Los Angeles-i kötődésű, ott nőttek fel, Powell is egyébként, tehát ez az irány, ez jó. Az is segíthet talán, hogyha elköltöznek, és nem a Lakers csarnokában lesznek, igen. Az is mindenki.
Majdnem azt mondom, hogy Staples Center, de azt hiszem, hogy Crypto.com Arena, vagy valami ilyesmi most
a igen. Igen, de ez mindegy, ebben nem menjünk bele. De tökre adom, mind a kettő fontos, de szerintem a tulaj személye most éppen a legfontosabb.
Miért? Miért gondolod ezt, Orange?
Azért, mert az előző tulaj Joknak, illetve leginkább Sterlingnek a hosszú évek ténykedése kellett ahhoz a gödörhöz, amiben most vannak. Sikeresség és percepció szempontból is, de hogy most ott van egy Steve Ballmer, aki annyira együtt él a csapattal, és annyira, tehát jelen van az arénában, ő egy jelenség, őt meg lehet figyelni, lehet vele együtt törülni, ő együtt él mindennel, ami az arénában.
Egy új Mark Cuban.
Igen, igen. A különbség az, hogy ő aztán tényleg mindent megpróbál, és megpróbálok majd keresni egy YouTube videót, hogy mivel próbálkozik a Clippers, mert olyan nagyon mélyen nem mentem bele. De hogy elképesztő az a user experience, amit a helyben levő nézőknek például próbálnak ők adni. Nem csak az, hogy ott ülsz a stadionban, hanem kapsz VR szemüveget, amin valami olyan fejlesztéseket művelnek, hogy gyakorlatilag élőben, amikor nézed a VR szemüveggel a meccset, gyakorlatilag megmondja neked szinte live, hogy milyen figura jöhet, miközben te a saját helyeden ülsz, és nem hallottál semmit se az edzőből, meg semmit. Tehát, hogy olyan felhasználói élményt próbálnak nyújtani helyben és online is, amire szerintem még nem nagyon van példa, és hogyha valami, akkor a helyi legendák használatával karöltve ez, szerintem nagyon megfordíthatja az irányt, hogy népszerűségben nem azt mondom, hogy felvegye a versenyt a Lakers-szel, de a mostani szintről jóval feljebb juthasson.
Ezt totál adom, mert ezzel a fiatalokat is be lehetne esetleg húzni az ilyen technikai újításokkal, illetve én még...
Múltjuk nincs, jövőjük tettem. Van. Igen.
Hát talán a múltjukhoz, még azért tegyük hozzá a múlthoz a Lob City Clippers, ja, ez ja, a Paul DeAndre, Blake Griffin csapatot.
Bocs, de belét folytottuk a szótban, bocs.
Tehát én még azt szerettem volna kiemelni, hogy talán még az emelhetne rajtuk, hogyha végre összetalálkoznának a Lakers-szel a rájátszásba, és ott tovább lépnének rajtuk. Szerintem már nagyon régen volt arra példa, hogy ők összetalálkozzanak a rájátszásban. Vagy hát én kutakodtam most így az emlékeimben, de nem.
Mert nem voltak rájátszásban 30 évig, persze, hogy nem találkoztak össze.
De amikor ott volt mind a kettő, akkor is mindig másik ágra kerültek, talán a Bubble-ben kerülhettek volna össze, ugye, hogyha nem omlik össze a Clippers a Denver ellen, akkor lehetett volna egy ilyen nyugati főcsoport döntő. De egyébként mindig másik ágom is volt.
Valószínűleg segítene, hogyha bajnokságot nyernének, az is segítene rajtuk.
No shit, Sherlock, így van.
Ez ne felejtsük el, igen.
Hogyha már közhely puffogtatás.
Igen. Ja, hát úgy szerintem nagyjából összeszedtük, és egyébként idén nagyon jók. Azért ezt említsük meg, hogy az első pár meccs Hardennel az borzasztó volt, de el is mondta Harden, hogy még nagyon szar formában van fizikailag, és kell neki az a 6-8 meccs, és azután fel is robbantak. Harden is nagyon jól játszik, meglepetés, de Daniel Theis ingyen igazolása is rengeteget lendített a csapaton, és negyedik helyen állnak 22-13-as mérleggel, egy meccsel a ötödik Sacramento előtt, és másfél meccsel a harmadik OKC-től, ebből akár még ilyen második-harmadik hely is lehet. Persze lehet hatodik-hetedik hely is, de azért ők egész mélyek. És
meg az irány nagyon jó. Tehát az a hatos vereség sorozat, azt ott lezárták és elfelejtették, és azóta szerintem ilyen 60-70% közti pészen vannak. Tehát, hogy az irány az borzasztó jó. Igen. Inkább a második-harmadik helyen néz ki nekik, mint az 5-6.
Abszolút.
Én amúgy pont elcsíptem karácsony előtt egy Boston elleni hazai meccsüket, és én erre a meccsre alapozom azt a véleményemet, hogy nálam Kovály abszolút a kulcsa ennek az egésznek. Ott nem volt Kovály azon a meccsen, és ilyen kezdővel állt fel a Clippers, hogy Zubac, Paul George, Harden, Terence Mann és Amir Kofi. Hát a végeredmény az ilyen 30-40 pontos vereség lett a Celtics-től. Három embert teljesen komolytalanul vettek, hogyha a külső dobásról volt szó, ugye Kofit, Ment és Zubacot. Szóval én nem érzem azt, hogy olyan mélyek lennének. Tehát ha az egyik sztárjuk, aki mondjuk Kovály vagy Paul George, nincsen, akkor szerintem nekik kínszenvedés lesz egy playoff sorozat. Ha mindannyian egészségesek, akkor ha meg
na, ez megint ez a no-shit közhely,
igen. De
pufogtasd, azért... igen. Tehát amikor Kevály volt playoff, tehát na Kevály az a játékos, aki playoffba egyedül képes egy egész párharcot megnyerni. Ha ő egészséges egy playoff párharcba, akkor szerintem akárki ellen majdnem, hogy esélyesek, vagy minimum ilyen forma-forma a Denverrel, ha végig egészséges a párharcban. Na de ezt nem láttuk tőle, ha már most szerződés éve is van, de ezért Kevály esetében ez nem annyira jelent, vagy extrát, nem egy, nem tudom, Valanciunas, aki teljesen megőrült.
Nem, de abban igen, hogy most sokat játszik.
Igen,
jó,
sokat.
De ti ugye azt mondtátok, hogy mély ez a Clippers, és amikor én azt mondtam, hogy nem mély, akkor meg azt mondtad rá White, hogy akkor közhelyeket puffogtatok. Akkor most nem
jó,
tudom, hogy itt a kettő
mondom,
között...
Igen, de azt mondom, hogy, hogy maga a csapat mély, de a tetején lévő egy-két legjobb játékosnak ott kellene lennie. És mondjuk, hogyha Westbrook kiesik, na bum, kell a padra, de na bum. Ha Terence Mann kiesik, na bum, van helyette másik még, hasonló forma. Nem olyan mélyek, mint amikor a Batum, meg a Morris, meg a többiek ott voltak, Covington, de azért elég mélyek Powell-lel, most már Tejszel, Plumlee-vel, és eléggé változékony kereteket
feltudnak. Hát, ha Tejsz és Plumlee a mélységed, akkor sok sikert kívánok.
Szerintem Tejszel egyáltalán nincs gond. Ezen, hát, erre
az
a 15...
alapszakaszban, igen.
Jó, igen.
Peremembernek. De azért viszont, érted, hogy most beszéltünk a Pelicansről. És
jó, más kávéház, persze.
Tehát a mélység az a mélység.
Jó, de van egy Harden George Leonard hármasod fent, a csapat legjobbjai, ez akármelyik csapatnak a vezérei lehetnének még mindig. Ha tételezzük fel, hogy egészségesek. Igen. És jelenleg azok.
Ezért mondom azt, hogy nagyon jó a Clippers, de hogyha valaki kiesik, akkor megszívták, mert nincs mélységük.
Nincs szupersztár mélységük, fogalmazunk igen, így.
Szerintem meg
pont szupersztár
mélységük.
Szupersztár mélység, milyen szép kifejezés, szupersztár mélység. Amikor a 8. embered is szupersztár, mi ez a 60-as évek? Nem, de értitek, mit mondok, hogy persze, hogyha van egy rakat, ugyanolyan oké NBA játékosod, akkor tök mindegy, melyik esik ki. Herb Jones esik ki, vagy Dyson Daniels esik ki, vagy Trey Murphy esik ki. De ha ennyire ilyen playoffban ilyen top 5 játékosod van, mint Kawhi, vagy mondjuk a Miami-ben Jimmy Butler, akkor az persze, hogy megérzik, hogy a kiesik. Hát a liga, mondjuk legrosszabb esetben top 10 játékos a kiesik, hát hogy a fazban ne éreznék meg?
De pont, hogy szupersztár mélységük van, nekik egyre több van, mint bárki másnak. És pont ezért van másfajta mélységük kevesebb.
Érdekes
kísérlet. Lehet, hogy nem ugyanazt értjük amúgy itt mélység alatt. De,
lehet.
De igen, én is azt gondolom, amit most Nari mondott, hogy szupersztárokban mélyek, egyéb rotációs játékosok meg hát ilyen egydimenziós.
Na viszont olyanokat még tudnak szerezni. Egy-két shootert, mint Sam Merrill, ha már emlegettük.
Idén
még tudnak, persze. De szerintem idén még ez benne van. Egy-két ilyen jó kis shootert még be tudnak valahonnan gyűjtögetni, deadline-kor néhány second pick-ér akár. Ez bőven működhet. Az még van nekik, ugye? Ugye, Orange? Jól emlékszem. Szekönjeik még vannak. Szerintem még valami first is van nekik.
Csekkolom. Várjál egy pillanatra.
Egyébként közben én annyit közbefűznék, hogy nagyon érdekes lesz majd ezt a Clippers-t nézni a playoffban, mert ugye amióta Leonard és George is ott vannak, hát nem igazán sikeres playoff menetelésekről szól az ő Clippers-es pályafutásuk, és ugye Harden meg alapvetően sem egy playoff játékos, tehát szerintem óriási nyomás lesz rajtuk.
Kettő darab szekönyük van, megnéztem közben.
Ja, igen, tehát végül is ilyen playoff chokerek. Hát jó, Leonard nem playoff choker, azért azt ne vegyük el, de ő meg megsérül playoffban. George hajlamos beleszürkülni a playoffba, Harden meg ugye teljesen összefossa magát a legnagyobb meccseken. Ja, úgyhogy izgalmas.
Szóval ez nyugati döntő, vagy tehát minimum a nyugati döntő egyébként ez a szezon egy, vagy mondhatnám azt, hogy minimum a döntő. Az talán erős lenne a Clippersnél, de minimum a nyugati
döntő. A minimum a konferencia döntőig el kell menniük. Tehát ha Denvertől kiesnek mondjuk egy 4-2-re, vagy 4-3-ra, egy 4-2-es Denver vereséget el lehet fogadni.
Azt akartad mondani, hogy Minnesota-tól.
Minnesota-tól, igen, az szép lenne, hogy egyáltalán eljutna oda a Minnesota.
Ja. Ez egy külön adás témája lehetne, igen.
Hát lesz is majd szerintem, mert deadline-kor biztos aktív lesz a Minnesota, úgyhogy rájuk még ki fogunk térni.
Hát meg hogyha most beszúrhatom véletlenül a Minnesota kiesett a számon, akkor a GM játékra még hat biztosak, hogy jelentkezzen mindenki, mert hogy 11-én megy ki ez az adás, ha minden igaz, és 15-e a határidő az első selejtező fordulóra a jelentkezés, úgyhogy tessék összerakni a Minnesota gondolkodását, és egyetlen egy oldalban megírni nekünk e-mailen, és mi annak marhára fogunk örülni.
Egyébként, Nari, hogyha én egy tök üres levelet küldenék el, mert hogy jó ez a keret, ahogy van, akár még az sem lenne egy teljesen komolytalanul vehető dolog, nem?
Borzasztóan tetszik az ötletnek a szokatlansága. Technikailag 0 pontot tudnánk adni arra, amit írtál, és nem tudom, ezt még ki kell találjam, mert egyébként nagyon tetszik, hogy hogyan lehetne ez mégsem 0 pont, de jogos. Teljesen jogos. Mondjuk, hogyha egy mondatot leírsz, hogy szerintem ez így jó, ahogy van, az már egy védhetőbb dolog.
Igen, hogy Luka Garzát cseréjékre Sam Merrill-re is megvagyunk, köszönöm szépen.
Zsír.
Ha már Sam Merrill bejött rohadt életbe, eszembe jutott valami, hogy ha tiltakoznak az emberek az ellen, hogy a Cavs elit tripla dobója bárányok bundájából készült pulóvert viseljen, akkor azt írnák a táblájukra, hogy Merrill no gyapjú.
Ó,
sajnálom, ez kikívánkozott belőlem.
Nem sajnálod. Az a baj, nem sajnálod. Mi sajnáljuk.
De nagyon jó, mert... Legalább egy hallgatónk rezonál velem, mert egy kurva jót írt a SGA-re az OKC játékosát, és nem fogom elmondani, mert megvállom, hogy Brown adásba kerüljön, és kiégetem vele a gecit.
Ja, ha Brown kiégetéséről van szó, azt én se sajnálom soha.
Az jó.
Szóval csak hogy a tiédet. Okay.
De az ilyenekkel egyébként most már kicsit több mint 51 perce feliratkozott patronoknak a lemarzsolódását rizikózott.
Várjál, azért itt sokkal jobb rizikófaktoraink is vannak, mint a szó vicceim. Szerintem.
Jó, ezt mondjuk én is bemondtam.
A fantasy adás.
Köszi.
Nem akartam én kimondani. Oké. Okay. Szerintem lezárhatjuk az adásunkat, mert van még melónk bőven.
A kutyádról még mesélj, azt már.
Nem akarok a kutyámról minden héten mesélni, mert elég volt, majd lesz olyan adás is, amikor mást hozunk be, meg az ázsiai csajokra se akarok most kitérni. Jó volt ez, megyünk tovább, reméljük a Lakers is nem ez a Clippers-en egy győzelemben, hanem ebben a 50% körüli mérlegben megy tovább. Én ezt kívánom nekik, és eseménydús, akkor legalább biztos, hogy eseménydús trade deadline-unk lesz, mert a Lakers érzéseim szerint robbantani fog, mert nem lehet ezt a csapatot így hagyni. Úgyhogy ha már másért nem, azért, hogy eseménydús trade deadline-unk legyen, ami szűk egy hónap múlva lesz, valószínűsíthetőleg egy élő beszélgetés formájába fogjuk ezt végignézni, ezek a tervek, szóval erre még pontosan kijövünk, hogy mikor, hol, merre, milyen platformon, hogy tudtok-e csatlakozni, nem tudtok csatlakozni, vagy csak kommenteket tudtok, kérdéseket tenni, vagy maga a beszélgetésbe is be tudtok jönni, ezt majd még teszteljük a különböző lehetőséget, és végig gondoljuk, de van egy ilyen gondolatom, hogy tök jó lenne a trade deadline, ez ugye általában egy csütörtök esti, késő délutáni program szokott lenni a trade deadline, idén is valószínűleg ez lesz, és ez ilyen 3-4-5 órától így este, nem tudom, mi az official kint? 9 óra, azt hiszem, a magyar idő szerint 9 óra szokott lenni a vége, de egy olyan fél órát még rá szoktunk húzni, mert még az utolsó pillanatban beadott faxoknak a feldolgozása utáni kijövő hírek, azok még egy ilyen fél 10 környékén szoktak jönni, úgyhogy ilyen terveink vannak, és igen, ahogy te már elmondtad, Blond, hogyha úgy érzitek, hogy támogatnátok minket, ezt nagyon köszönjük, mert sokat segít abban, hogy ilyen hangminőségű és ilyen egyéb szakmai minőségű tartalmakat tudjunk gyártani. És köszi, hogy itt voltatok. Köszi Blond, köszi Orange.
Csokolom.
Én léptem. Szeva.
Hello.
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.